Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Rockoperák. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tiszteltel köszöntöm az érdeklődőket. A mai alkalommal folytatódik a Filozófia beat, pop, rock zenében című előadás. Elvileg a rock operákról, vagy ha tetszik, a musicalekről lesz szó. Egy kicsit erről fogunk általában beszélni, és elég hamar rá fog térni a Hair című darabra, amiatt, mert azt gondolom, hogy a Hair az egy olyan mű, ami nagyon világosan és nagyon pontosan kifejezi mindazokat az értékeket, mindazokat az eszméket és elgondolásokat, amelyek ebben a beat, pop, rock formában egyáltalán kifejezhetők. Tehát ez egy olyan tipikus darab, ami igazából koncentráltan tartalmaz szinte mindent, amit erről a világkértről, erről a gondolatvilágról ki lehet fejezni és lehet tudni. Úgyhogy főként ez lesz az elemzésünknek a tárgya. A végső soron akkor tehát az első feladat annak a megvitatása lenne, hogy vajon milyen jelentősége van annak, hogy ilyen musicaleket írnak, milyennek az értelme és célja. Az első ilyen nagyon fontos szempont, amit talán érdemes megemlíteni, hogy az, ennek a műfajnak, aminek az egyik jelentős képviselője éppen a Hair, ennek a műfajnak természetesen vannak előzményei, és van nagyon sok olyan szempont, amit azoknak az előzményeknek az elemzése nyomán figyelembe lehet venni, akkor, amikor meg akarjuk érteni, hogy mi a musicalnek az értelme és jelentősége a beat műfaján belül, a beat pop rock műfajon belül. Az egyik ilyen nagyon fontos szempont, amit elsőként megemlítenék, az az, hogy nyilván van egy nagyon világos kapcsolat a klasszikus opera és a musical között. Az opera az nem egy örök műfaj, abban az értelemben nem egy örök műfaj, hogy van egy meghatározott kezdete és van egy meghatározott korszak, amelyiknek a világképét, világérzését vagy világ felfogását kifejezi. Általában azt lehetne mondani talán, hogy az opera az a polgári ideológiának a műfaja. Tehát egy olyan fajta műfaj, amelyik a polgárságnak az értékrendjével valamilyen módon kapcsolatot tart. Az a kérdés, hogy milyen módon tart kapcsolatot, vagy miért lehet ezt egyáltalán mondani. Ugye az operánál az egy nagyon fontos szempont, hogy az opera az színházi előadásra van számva. Tehát végső soron az egy nagyon fontos szempont, hogy a zene mellé egy történet is ki van találva, és ez a történet az, amely történet felfűznek egymástól többé-kevésbé különálló dalokat, vagy áriákat, vagy motívumokat, vagy ehhez hasonló dolgokat. Tehát azt lehet látni, hogy az operának egy ilyen, kialakult egy ilyen struktúra, ez a struktúra valahogyan úgy néz ki, tehát, hogy az egyes különálló dalokat valami összeköti, ez az összekötő elem lehet egy nagyon gyenge történet, néha ezek nagyon gyengék is ezek a történetek, néha azonban a történeteknek maguknak is van jelentősége, és ilyen módon, hogyha a történet jól ki van találva, akkor az elképzelhető, hogy az egyes dalok egymás hatását felerősítik, vagy hozzáadódik a dalok hatásához a történetnek az előrehaladásából következő adalék, de gyakran ennek nincsen jelentősége, és szétesik maga a mű ilyen különálló áriákra, vagy különálló motívumokra. Nagyon sok operából például nem emlékszünk minden részletre, kivéve a nagy szakértőket, mert nagyon sok operából kiválik egy-két dal, vagy egy-két ária, amelyik olyan igazán fontos, egy-két motívum, amelyik ilyenné válik. De az a kérdés akkor, hogy mi hozzá ezt létre? Tehát miért találják egyáltalán ki az emberek ezt az eljárást? Miért csinálnak operákat? Nem tudom, ki mit gondol erről. Próbáljunk ezen egy kicsit gondolkodni. Mi a véleményetek? Miért csináltak operákat annak idején? Ugye az egyik fontos szempont, amit említettem, hogy ott színházi előadásra van számva. Nagyon világos az operának az a funkciója, nagyon sok regényből, vagy filmből, vagy történetből lehet ismerni ezt a fajta működésmódot, mikor az emberek elmentek az operába este, ugye? Tehát a tehetős polgároknak egy találkozó hely, egy, egy olyan kulturális esemény volt, egy olyan kulturális esemény, amely kulturális esemény egy kiválasztotta azt a kört, amely körbe az ember beletartozhatott. Ugye? Tehát valamilyen értelemben egy ilyen kulturális szervező hatása volt annak a szituációnak, hogy elmennek az emberek este. Este van, mit kell csinálni? Operába kell menni. Miért kell operába menni? Azért kell operába menni, mert ott különféle érdekes emberekkel lehet találkozni. Nagyon sok történetet tudunk, például híres regényeket, amikor a dolognak maga az előadás és egyáltalán, hogy mi történik ott, az senkit se érdekel. Valójában a háttérben zajló társadalmi események azok, amelyek fontosak és lényegesek. Tehát egy ilyen kulturális milliót biztosította, amely kiválaszt bizonyos embereket, valami módon meghatározza azt a kört, amihez az ember tartozhat, és ilyen értelemben az ember, szóval egy ilyen kulturális, nagyon fontos kulturális funkciót be tud tölteni. Például Kierkegaard, az egyik híres filozófus, aki Mozart Don Giovanniáról írt különféle elemzéseket, évekig járt ugyanennek az operának az előadásaira. Hát nyilván nem, aztán később azt is írta, hogy talán ez kicsit sok is volt már, de végső soron nem, nyilvánvaló, hogy nem mindig azzal a szándékkal ment el, nem kizárólag azzal a szándékkal ment el, hogy az elemzést, amit majd írni fog róla, vagy az jobban elmélyíthesse, hanem ennek az egésznek nyilvánvalóan egy más jelentőség is volt a számára. Akkor hagyjuk az operát, akkor menjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg, hogy ebből, ami az operában ilyen módon jelenik meg, megjelenik-e valami a musicalekben, tehát megjelenik-e valami a beat verzióban is, vagy nem jelenik meg. Ugye eléggé evidens, hogy valójában az a verzió, az a mondjuk például a Herr esetében látható, vagy más ilyen rockoperák esetében látható, hogy valójában ez is egy kicsit megszelidítettebb formája az életérzésnek, vagy annak az aktivitásnak, ami általában egy beat koncerten megfigyelhető, annak egy szelidített verziója jelenik meg akkor, amikor egy rockoperát megnézünk, ugye, mert ott nyilvánvalóan le kell ülni, vagy általában le kell ülni, hát vannak ugyan szabadtéri előadások is, de azért az nem olyan tipikus. Általában az az eljárás, hogy elmegyünk a színházba, és ott leülünk, megnézzük, és végső soron egy ilyen nyugodt befogadói magatartást tanúsítunk, ahhoz képest legalábbis nyugodtat, mint amit általában egy koncerten a közönség szokott tanúsítani. Tehát ez egy bizonyos értelemben, ez is egy ilyen konszolidáltabb verzió, ugye? Tehát valamilyen értelemben egy ilyen lefékezett, konszolidáltabb eljárás, amikor már, mondhatnám azt is, amikor már nem pusztán az a közönség fog elmenni és meghallgatni az adott dalokat, amely elmenne akkor is, hogyha valami szabadtéri helyen volna, vagy koncerten lenne az előadás, hanem mondhatnám azt is, hogy egy másfajta közönséget is vonz. Azt a fajta közönséget is vonzza, ez a fajta előadásmód, aki képes egy helyben ülni, mit tudom én, másfél-két órát, és képes ezt a tevékenységformát átélni, hogy ott leül és hallgatja, és ott is. Nyilvánvaló, tehát van egy ilyen nagyon fontos szempont, ez azzal, hogy egy ilyen másfajta közegben jelenik meg, vagy jelennek meg. Lényegében ugyanazok a zenék és ugyanazok a dalok, ezzel a másfajta közegben való megjelenése egy másfajta közönséget talál meg. A beat mozgalom és a beat mozgalomban kifejeződő értékek egy másfajta közönség számára is hozzáférhetőkké válnak. Egy olyan fajta közösség számára, ahogy említettem, amelyik tehát jelentősen eltér a koncertlátogató közönségtől, vagy jelentősen eltér például attól is, aki otthon a rádiójában hallgatja, vagy nyilvánvaló gondolom. Tehát ez a színházba járó közönség. Mondhatnám azt is, hogy talán ez a konszolidált, ez egy nem rossz kifejezés. Tehát egy ilyen konszolidáltabb verziója vagy változata. Fölmerül a kérdés, hogy vajon ez tartalmi jellegű ez a konszolidáció, vagy pedig pusztán technikai jellegű, tehát pusztán arról van szó, hogy tényleg egy másik réteget is meg akarnak szólítani a szerzők, vagy pedig emögött a technikai jelleg mögött, tehát hogyha másik réteghez szólnak, akkor már mást is mondanak. Ezt nem tudom, hogy érdemes ennek gondolkodni, Lehet ezen gondolkodni, hogy akkor, amikor egy ilyen rockoperát meghallgatunk, akkor az vajon ugyanolyan stílusú mondani való, vagy ugyanolyan mondani valókat fogalmaz meg ugyanolyan stílusban, mint ahogyan a közönséges dalok, tehát az egymástól független dalokkal találkozhatunk. Azt gondolom, hogy van különbség. Nem akarok ebben a különbségnek a hangsúlyozásával foglalkozni, különösen azért nem, mert éppenséggel a Hair az egy olyan változat, amikor ez a különbség ez nem olyan jelentős. De hogyha egy általában a különféle rockoperákat néz az ember, akkor szerintem nagyon jól láthatóvá válik az a fajta különbség, amelyik tartalmában is egy ilyen konszolidáltabb attitűdöt próbál közvetíteni. Azért érdekes talán ezeket a szempontokat megemlíteni, mert fogjuk látni, hogy az egész beatmozgalomban, beatmozgalom fejlődése vagy kibontakozása során nagyon fontos szerepet játszik, tehát nyilván eddig is láttuk már, de később még inkább fogjuk látni, hogy nagyon fontos szerepet játszanak a közönséget kiszolgáló szempontok. Tehát azok a szempontok, amelyek valójában a közönség igényeket veszik figyelembe, mondhatnám úgy is az üzleti szempontok. Fokozatosan rárakódik az eredeti beat mozgalom értékrendjére, rárakódik egy másik értékrend, amelyik megpróbálja a dolgot eladni, megpróbál üzletet csinálni a dologból, ahhoz persze nagyobb tömegkel, nagyobb közönségkel. Talán meg lehetne azt is említeni, ez egy mondjuk talán nem olyan nagyon erős kapcsolat, de talán érdemes lenne megemlíteni, azt a kapcsolatot, amit mondjuk emlegettük itt Adornót, Theodor Adornót, aki a ennek a zene filozófiája valamilyen értelemben hasznosnak tűnik a beat mozgalom és a beat pop rock folyamatainak az elemzésénél. Megemlíteném, hogy Adorno azt állapítja meg Wagner zenéjéről, hogy Wagner zenéje a hanyatló polgári értékrendnek a kifejeződése valójában, tehát valamiféle hanyatlást azonosít ebben a zenében. Természetesen akkor, amikor musicalnek a fölépítése folyik, akkor nyilvánvaló, hogy ebben a műfajban nagyon fontos szerepet játszik az a tapasztalat, amit Wagner operáiból lehet begyűjteni. Tehát az ide, amelyik, az a művészi eszmény, ami Wagner eszménye volt, tehát valamiféle, a különféle, nem is tudom, hogy is lehet mondani, valamiféle összművészeti attitűd, amelyik megjelenik az ő nézeteiben, ez nyilván a musicalekben is megjelenik. És talán nem véletlen, hogy ugyanarra az eszköztárra kényszerül a musical szerző is, mint amire Wagner is kényszerült akkor, amikor egy olyan ideológiai értékeket akart megfogalmazni a maga korában, amelyeket például Adorno hanyatlónak nevez már a polgári értékrenden belül. Tehát bizonyos értelemben akkor úgy is mondhatnám, tehát, hogy a musicaleknek a megjelenése az valamilyen értelemben már a beat korszaknak a hanyatló periódusa, vagy ebben az értelemben, amely értelemben tehát már figyelnek a közönség igényekre, és ki akarják szolgálni a közönséget, üzletet kell csinálni, és jó szériákat csinálni a Broadway-n, vagy valahol, amelyik egy nagyon fontos szempont. De ettől még nem feltétlenül kell elárulni a tulajdonképpeni eszményeket. Néha ezt elárulják, néha nem árulják el. Nyilván ezt mindenki el tudja képzelni. A különféle rockoperák esetében mindenféle rémségeket is lehet látni, de van köztük értelmes is, mint például a Hair. Akkor tehát megállapíthatjuk első közelítésben azt a tézist, ki lehetne talán mondani, hogy végső soron a musicalnek a műfaja az a beat korszakban ugyanazt, vagy nagyon hasonló célokat, végében nagyon hasonló célokat követ, mint amit a korábbi zenész műfajokon belül az opera jelentett. Csak természetesen a tartalmak itt egy kicsit mások, vagy nagyon is mások, elvileg nagyon mások. Ez a nagyon más, az elvileg itt egy éles konfliktust idéz elő, és akkor most erről a konfliktusról szeretnék még valamit mondani. Tulajdonképpen az opera esetében igazából nem lehet arról beszélni, hogy az operának a műfaja és a polgári értékrend, mint olyan, az konfliktusban állna egymással. Ezzel szemben a musicalek esetében ez a konfliktus szerintem eléggé világosan láthatóvá válik. Mi ennek a konfliktusnak a tartalma? Hogyha igaz az, amit mondtam, hogy miféle motivumok hozzák létre a musicaleket, és azt a fajta aktivitást, ami ezt a népszerűvé teszi, és elhatta, stb. Tehát, hogyha ezt a szempontot elfogadjuk érvényesnek, akkor azt lehet látni, hogy nyilván ezzel, tehát az eladhatóság, a stb. Ezzel pontosan egy olyan érték jelenik meg, ami radikálisan konfliktusba kerül a bitmozgalom tulajdonképpen ideológiájával. Hiszen a bitmozgalom tulajdonképpen ideológiája az éppen a fennállónak az elutasítása, a fennálló akárminek az elutasítása, a fennálló értékrendnek, a fennálló társadalmi konszenzusnak, a pénzvilágának, az üzleti világ, a dolgok elüzletesedésének és ehhez hasonló dolgoknak nyilvánvaló. És akkor, amikor valaki mégiscsak a fennállónak az igényeit figyelembe véve hoz létre egy olyan dalt, vagy egy olyan musicalt, amelyik végső soron a fennálló kritikája akar lenni, akkor ez egy világos konfliktus, ugye érthető? Tehát egyszerre próbálnak meg egy olyan szempontnak megfelelni, amelyik a fennálló kritikája, és egyúttal a fennálló elfogadása. Ez egy nagyon fontos konfliktus, és ez a konfliktus lesz az, amelyik végső soron a beat mozgalom, vagy beat pop rock mozgalom fejlődését nagyon lényegesen befolyásolja. Ez egy olyan ellentmondás, amelyik különféle változatokban, különféle módon megjelenik az egész történetben, most a 50-es, 60-as évektől kezdve egészen napjainkig, és ennek a történetnek nagyon sok momentumát akkor lehet világosabban megérteni, hogyha az ember ezt a konfliktust vizsgálja, ez a konfliktust tudomásul veszi egyáltalán. Ugye nyilvánvaló nem feltétlenül lehet egyszerre lázadni a fennálló ellen, és ugyanakkor a fennállót kihasználni, vagy szolgálni, vagy mit csinálni vele. Tehát a fennállóba beépülni a lehető legtökéletesebb módon, egy csomó pénzt szerezni, és a világos, azt nem érthető. Nos, akkor ennyit úgy általában, és akkor nézzük a Hair című musicalt. Ugye azt úgy nagyjából mindenki tudja, hogy ez a 60-as évek első harmadában keletkezett musical, és nagyon népszerűvé lett. Igazából a színpadi verzió, különféle színpadi verzióinak a felvétele is hozzáférhetők, és meg lehet azokat is hallgatni véletlenül. Be is tudnám talán egyiket mutatni, de érdemes azzal a változattal foglalkozni, azt gondolom, amelyiket Milos Forman állított elő 79-ben, tehát körülbelül 15 évvel az első, tehát a 15 évvel a mű megírása után. Milos Formanról ugye annyit talán mindenki tud, hogy ő egy cseh filmrendező, aki valamikor nem sokkal ezelőtt ennek a filmnek az elkészülte előtt, tehát mondjuk a 75 környékén került az Egyesült Államokba, és talán ez a második vagy a harmadik Amerikában készült film előtte, Csehországban, vagy pontosabban az akkori Csehszlovákiában csinált filmeket, és nagyon jó filmeket csinált. Az a helyzet, hogy az amerikai tevékenysége messze elmarad a korábbi tevékenységétől, legalábbis művészi színvonalat tekintve. Talán az egyedüli kivétel az éppen a Hair. Ez szerintem erre nagyon ráérzett, és ezt nagyon világosan és nagyon jól megcsinálta. Úgyhogy érdemes szerintem a Hairrel ebben a verziójában foglalkozni, amit Forman mutat számunkra. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos változat. Nos, tehát akkor mivel kezdjük? Hát akkor kezdjük azzal, hogy akkor megnézzük, hogy hogyan kezdődik a film. Tehát egy ilyen bevezetővel, jó? Tehát ugye azt említettem, hogy a Hair nagyon sok szempontot... Mi történt? Ja? Aha. Okay. Tehát az egész korszak jellegzetes ideológiájának szinte minden elemét tartalmazza, és akkor nézzünk meg egy olyan részletet, amelyik ebből a szempontból meghatározó talán. Ja, hang is kéne, ugye? Thank you. Oké. Itt a bevezetőben, hogy tetszik, tehát vagy ebben a nyitányban, vagy ezekben a kezdeti képsorokban azt hiszem már megjelenik a műnek nagyon-nagyon sok lényeges eleme, méghozzá azok az elemek, amelyek meghatározóak az egész mű szempontjából. Rögtön valójában azzal a problémával találkozunk, ami az egész beat mozgalomnak egy nagyon fontos problémája, nevezetesen a szabadság értelmezése. Ugye arról van szó, hogy valamilyen értelemben a szabadság az egy meghatározó tényező, a szabadságnak az átélése, a konkrét egyén szabadságának az átélése. Ugye az első képsorokban látjuk azt a momentumot, amikor a vietnámi behívót égetik el, ugye? Tehát ez jelenti a fényt az éjszakában, hogyha most le akarom fordítani triviálisan ezt a formani képet, amit látunk. Tehát valójában ezek az ilyenfajta attitűd az, amelyik valamilyen módon szemben áll a sötétséggel, szemben áll azzal a nem szeretem világgal, amelyik például háborút kreál, szemben áll azzal a világgal, amelyikben nem a harmónia és a béke uralkodik, amikor tehát nem a vízöntő korszakában vagyunk, hanem valamiféle más korszakokban. De nyilván tehát az lenne a feladat, hogy ennek az eljövetelét, tehát egy ilyen harmonikus, békés világnak az eljövetelét reméljük. De mitől lehet remélni? Csak is attól a gesztustól lehet remélni. Attól a gesztustól, amikor valakik szabadnak tudják magukat. Ugye? Tehát azt látjuk, hogy mosolyogva égetik el a behívót, akkor pont annál a jelenetben, pont annál a szövegnél mosolyognak el, amelyikben a szabadság vesztésről van szó, ugye? Tehát, hogy mennyi börtönbüntetés jár annak, aki ezt a behívót, mit tudom én, nem veszi figyelembe, vagy elégeti, nem tudom, mit csinál vele, mindegy. Tehát nyilván mi ennek a jelentősége? Az a jelentősége természetesen, hogy a szabadságvesztés az csak annak a számára lehet érdekes, aki szabadnak tudja magát. Ezek a személyek, akiket itt látunk, akik ebben az akcióban részt vesznek, ezek szabadnak tekintik magukat, és szabadnak tudják magukat. A szónak valami olyan értelmében, amely értelmezés a szemben áll a fennálló rend szabadság értelmezésével. Ez egy nagyon fontos szempont, azt gondolom. Tehát az egész műnek, egyrészt, másrészt pedig hát az egész beat mozgalom gondolatvilágának egy meghatározó tényezője, tehát az individuális, konkrét szabadság az, hogy én most szabad lehetek és szabad akarok lenni, és akként akarok viselkedni, mint aki szabad. Ugye nyilvánvaló, hogy ez egy szembenállás a kornak avval a felfogásával, amely felfogása szabad világ nevében hirdette meg a vietnámi háborút, és küldte halálba a fiatalokat, ugye? Tehát az is egyfajta szabadság volt, amelyik a hivatalos politika szintjén deklarált szabadságként azonosítható volt, de ez egy másik fajta szabadság, amit ezek a fiatalok itt képviselnek. Az, hogy látjuk a rendőrlovakat, és a táncoló embereket, és a táncoló rendőrlovakat, mondjuk ez már a formannak a értelmezése, de hát szerintem nem rossz értelmezés, amit itt Forman talál. Ugye nagyon világos ez az attitűd, tehát, hogy valamilyen értelemben a hivatalosságnak, a hivatalnak, vagy tetszik az államnak a képviselőit, az államot magát, az államhatalomnak a gépezetét táncoltatják meg ezek a fiatalok egy olyan korszakban, amelyik a harmónia és a békekora, és kénytelenek valami módon úgy táncolni azok a lovas rendőrök, ahogyan a fiatalok éneklik, vagy ahogyan a fiatalok előírják. Tehát szóval ami döntő itt szerintem ez, tehát a szabadság, méghozzá az a fajta szabadság, amely nem egy mások által eldöntött szabadság, hanem az én választásom, az én konkrét választásom. Azt fogjuk majd látni, hogy a későbbiekben ennek a szabadságnak az értelmezésére és elemzésére is sor kerül. Tehát hogy kell ezt érteni? Tehát miféle szabadság az, amelyik ebben az attitűdben, ami ezt a fiatal társaságot jelenti itt a New York-i parkban? Vajon mi az, ami ennek a szabadságnak az igazi jellegzetessége? hogyan lehet ezt megérteni, milyen, vannak-e határai, vagy nincsenek, mire vonatkozik. Ez lesz az egyik alapvető problémája, azt hiszem, a filmnek, amit, meg hát a filmnek is, a musicalnek is, és az egész mozgalomnak. Azért gondolom, hogy a Herr az nagyon jól kifejezi az egész mozgalom értékrendjét és értékvilágát, mert az eléggé nyilvánvaló, hogy ez az egész beat mozgalomnak, vagy beat pop rock mozgalomnak egy meghatározó értéke. Meghatározó értéke, tehát az, annak a szabadságnak a követelése, amely szabadság lehetővé teszi, hogy az ember másként viszonyuljon a fennállóhoz, mint ahogyan a fennálló azt megköveteli. Ez nagyon világos, gondolom, ezt nem akarom tovább ragozni, de majd fogjuk látni, hogy ez meddig terjed és milyen értelme van. Másik nagyon fontos tényező, ami megjelenik ebben a beharangozó képsorokban, vagy az elején az első dalokban rögtön, nyilvánvaló az a harmónia és a béke az valami különféléknek és különbözőknek a harmóniája és békéje lehet, tehát végső soron az is egy evidencia, tehát az is egy evidencia volt, hogy én akarok szabad lenni, és az én egyéni szabadságom lesz az, amelyik a fényt, az értéket képviselje ebben a sötét világ. Az is egy, ez teljesen evidens nyilván. Attól lehet elvenni a szabadságot, aki szabadnak tekinti magát. Aki eleve nem, az ne, attól annak számára ennek nincs jó. Ja. A másik ilyen evidencia, ami nagyon fontos, ugye az a különbözőségnek az elismerése, sőt a különbözőségnek a, hogy is kéne ezt mondani, használata, vagy a különbség, nem, a különbségeknek, a faji különbségeknek, a nemi különbségeknek, mindenféle különbözőségnek, ahogyan itt a legkülönfélebb tarka-barka embereket és tarka-barka ruhákat, nem tudom, láttuk ebben a jól koreografált táncban. Ez a sokféleség, az a sokféleség, amelyik szintén egy nyilvánvaló és evidens előfeltevés. Tehát ez a sokféleség egy olyan fajta sokféleség, amely megkérdőjelezhetetlen. Tehát a harmónia, az együttlét, az a soknak a harmonikus együttléte. A soknak egy jól kitalált, jól megkoreografált együttléte az, amelyik ezt az értékrendet szintén nagyon fontos módon jellemzi. Gondolom, ez szerintem szintén nagyon lényeges és nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy az egész beat mozgalomnak egy nagyon fontos értéke ugyanez. Tehát az az érték, amelyik világosan elismeri, és sőt, nem csak hogy elismeri, hanem élvezi és használja valamilyen értelemben, értéknek tekinti azt a fajta harmóniát, amely a sokféleségnek a harmóniája. Ugye nyilvánvaló, hogy a sokféleség miért olyan fontos, hiszen az a világ, amely ellen a beat mozgalom fellép, az a világ, amelyik ellen a beat mozgalom értékei szólnak, az a világ az éppenséggel az egyformaságot, az egyöntetűséget állítja. A későbbiekben, nem sokkal később, ezek után találkozunk Herbert Marcuse filozófus fogyasztói társadalom kritikájával, amelyikben nagyon szépen és világosan kimutatja azt, amit már mindenki tapasztalhat az életében, vagy a saját bőrén, nevezetesen azt, hogy a modern társadalom arra szólít fel, hogy legyünk egyformák, hogy legyünk ugyanolyanok. Tehát van egy nagyon fontos paradoxon, a modern személyiség paradoxonja, ezt talán már egyesek ismerik, de szeretném hangsúlyozni. Ez egy nagyon fontos paradoxon. Ez a paradoxon valahogyan úgy szól, hogy a modern értékrend arra szólítja fel az embereket, hogy legyetek egyéniségek. Arra, a modern kultúra arról beszél, hogy legyünk különbözőek, legyünk egyéniségek, hiszen ez az egész modern fejlődésnek, modernen ugye most azt értjük, azt a folyamatot, amelyik a 16.-17. században elindult, és tart lényegében a 20. század közepéig. Tehát valójában a modern társadalom arra szólítja fel az embert, azért jött létre egyáltalán, hogy az individuum, az egyéniség, a személyiség az kibontakozhasson, tömeges méreteket ölthessen az individualizáció. Egyrészt. Másrészt viszont azt látjuk, hogy például a fogyasztói társadalom mechanizmusai, vagy más értékmechanizmusok, amelyek a modern társadalomban érvényre jutnak, azok éppenséggel azt mondják, arra kényszerítik az embert, hogy az egyéniséggé válás, a személyével, a személyiséggé válás, az egyéniségek azok legyenek egyöntetőek, vagy egyformák. Valójában tehát ez a nagyon fontos konfliktus az, ami jelen van a modern életben, és az a jelenlévő konfliktus az, ami ebben a felfogásban, amivel itt találkozunk, megkérdőjeleződik. Ugye itt arról van szó, hogy nem az egyöntetűség, az egyformaság az eleve érték, hanem azt mondjuk, vegyük komolyan ezt a hagyományos, modern polgári értéket, ha tetszik, de vegyük komolyan azokat az értékeket, amelyeket értékként deklaráltak még valamikor a 17.-18. században. Tényleg az individuumnak vannak jogai, tényleg legyünk különbözőek, és a különbözőség az nagyon fontos, meghatározó, és a különbözőkből kialakított harmónia az, ami igazából egy normális cél, vagy az lehet csupán cél. Oké, tehát akkor azt gondolom, hogy tehát akkor így az első látásra mondjuk ezt a két szempontot rögtön vegyük figyelembe, és szerintem erre a két szempontra majd a későbbiekben figyeljünk. Az utóbbi szemponthoz még én alesetként hozzátenném azt a problémát, ami az szintén nagyon fontos az egész beat mozgalomban, meg a filmben is, meg a műben is, meg mindenben, ez pedig az egyénnek és a közösségnek a viszonya. Nagyon érdekes látni, ugye itt végső soron az a harmónia, amelyik a tömegből kialakult, az valami módon, azzal, hogy a különbözőknek a harmonikus együttműködését állítja elő, ezzel esélyt ad arra, hogy valóban egy olyan fajta közösség létrejöhet, amelyik nem veszi el az egyéniség értékét, amelyik nem szünteti meg az egyéniség szerepét és jelentőségét. De ez egyelőre csak egy esély. Az a kérdés, hogy ez az esély, ez vajon ki tud-e bontakozni, vagy ez az esély, ez meg tud-e valósulni? Majd fogjuk látni a film kibontakozásosan, a történet kibontakozásosan, a különféle dalokban, a későbbiekben, hogy mi lesz ebből. De mindenesetre nagyon fontos szerintem erre figyelni, hogy milyen módon kerül elő itt az egyén és a közösség egymáshoz való viszonya. Mert hiszen azért érdekes ez a különfélék együtt létezésének a szituációja, mert ez lehetőséget ad egy normális egyén-közösség viszonyra. Oké? Akkor menjünk tovább egyel, jó? Colored spade, a nigger, a black nigger, a jungle bunny, jigaboo, coon, picker, nanny, mow, mow, Uncle Tom, Aunt your mama, little black Sambo, cotton picking, swamp, guinea, junk man, shoeshine boy, elevator, operator, table cleaners at heart and hard off, slave, voodoo, zombie, your banky lift, flat nose, tap dancer, resident of Harlem and president of the United States. In love, said President of the United States in love. She.
And if you ask me for dinner, you're gonna feed it.
Watermelon, hominy grits, and shortening bread, alligator ribs, some pigtails, some black eyed peas, some chitlins, some collard greens. And if you don't watch out, this boogie man will get you. Ooh.
Manchester, England, England, across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius, I believe in God. And I believe that God believes in Claude. That's me, that's me. Claude Hooper Bukowski finds that it's groovy to hide in a movie, pretends he's Fellini and Antonioni, and also his countryman Roman Polanski, all rolled into one Claude Hooper Bukowski. Now that I've dropped out, why is life dreary, dreary? Answer my weary query.
Oké, tehát azt látjuk, hogy azt gondolom, hogy ezekben a dalokban, amiket most láttunk, talán ez kettő is volt, ha jól sejtem, ezekben folytatódott az a motívumrendszer, amiről szó volt, tehát itt megint csak előkerült a sokféleség, legalábbis ebben az értelemben, ugye, tehát, hogy feketék, rózsaszínek, ilyenek, olyanok, amolyanok, ki, hogy jó. Most az a kérdés, hogy mi az, amit az egyes személyek, vagy az egyes attitűdök, az egyes kultúrák adhatnak az egészhez, ugye? Tehát végső soron hogyan lehet létrehozni egy olyan fajta közösséget, amelyik működőképes közösség, amelyik nem azt csinálja, hogy az egyik a másikra rátenyerel, amelyik nem hatalmi szempontokat alkalmaz, amelyik stb., hanem valami módon, ha tetszik, a szabadoknak a közösségeként áll előttünk. Mi kell ahhoz, hogy ilyen szabadoknak a közössége létrejöhessen? Mit gondolnak ezek a dalszerzők, vagy mit gondolnak vajon ennek a kornak a fiataljai? Mi kell hozzá? Hogyan lehet szabadok közösségét létrehozni? Hát először is természetesen arra van szükség, hogy az ember eltekintsen a fennállótól. Ugye? Tehát az egy nagyon fontos szempont. Azt mindenki tudja, hogy a mit mozgalom nagyon sok szempontból kötődik a drogokhoz. Miért van szükség drogra? Tehát mi az, ami ezt a dolgot elfogadhatóvá teszi a társaság számára? Természetesen azt teszi elfogadhatóvá a közösség számára és a társaság számára, hogy ez egy olyan kiinduló pontot teremt, amikor a fennálló hatalmától megszabadul az ember. Tehát a fennállót ki tudja iktatni, legalább arra az időre ki tudja iktatni, amíg a drog hatása alatt áll. Tehát a drog ebben az értelemben a fennálló uralma alól való menekülés, vagy a fennálló fennállás alól való menekülés. Ilyen értelemben játszik nagyon lényeges vagy fontos szerepet. Persze ez más kérdés, ahogyan itt abban a jelenetben, amelyiket éppen lekapcsoltam, látható már is válik. Tehát, hogy utána hol találja magát az ember valami módon a pocsolyában, nem tudom én hol. De arra az időre, amíg ez a hatás az fennáll, arra az időre megszabadul az ember a pocsolyától, megszabadul a hatalomtól, a rendőröktől, a mit tudom, mindentől meg tud szabadulni. És ez a megszabadulás teszi azt lehetővé, hogy fölmerülhet egy olyan lehetőség, hogy a nulláról indulva, tehát a hagyományos hatalmi attitűdöket kiiktatva próbáljunk meg egy új közösséget kialakítani és létrehozni. Gondolom, ez eléggé evidens és eléggé nyilvánvaló. Az a kérdés, hogy mit lehet ehhez a különféle kultúrák, mit adhatnak hozzá? Jönnek a szabad emberek sokasága innen, onnan, amonnan. Mit tudnak hozzátenni egy ilyen közös világhoz, egy közös kultúrához, közös értékrendhez? Ahogyan itt halljuk, hát miről van szó? Tehát mindenki valamit mond. A feketék is mondanak valamit, a fehér is mond valamit. Mindenki jön a saját értékeivel, és akkor végül a döntő részben jönnek a nincstelenek, ugye világos, ugye? Tehát akiknek nincsen semmi, akiknek még LSD-jük sincsen. Tehát mondhatom azt is, hogy ezek a csoportok vagy rétegek alkotják az új közösséget. Azokat az új közösségeket, amelyek ezt-azt-amazt fölajánlanak, de azokat kritikusan lehet fogadni, vagy azokat úgy tréfásra lehet fogadni, azokkal úgy olyan nem egyértelműen tekintik értéknek, természetesen fogjuk látni, meg hát az egész műben ez nagyon szépen látható. Azokat az értékeket, amelyeket hoznak, hiszen miért nem? Hiszen, hogyha hozza a feketére ráerőltetett értéket, vagy hozza a fehérre ráerőltetett értéket, akkor nem triviális, hogy nem rakódott-e erre az értékvilágra rá már valami olyasmi, ami megakadályozza azt, hogy abból valóban egy szabad közösség jöhessen létre. Végső soron azt hiszem, nem tévedek, hogyha azt állapítom meg, vagy azt gondolom, hogy az igazi alternatíva az, amikor a nincstelenség állapotába jutunk, hiszen azt látjuk, hogy ezek a fiatalok is végül is a Central Parkban szaladgálnak, nem csinálnak semmit. Ugye nincs semmiük, ugye nincs se pénzük, semmiük sincs. Ugye végső soron, hogy ezt mondani, nincs telenség állapotában leledzenek, legalábbis arra az időre, amíg ott vannak a parkban. Ez megint egy ilyen aranyos dolog, és nagyon fontos, azt hiszem, az egész mítmozgalom megértése szempontjából, hogy nyilvánvaló, lázadni a fennálló ellen, ez egy kitűnő dolog, és a fennálló ellen való lázadás mindaddig, amíg vállalja az ember, mindaddig, amíg bele nem ütközik valami anyagi igénybe, hogy fogjuk látni, hogy a történetet ismerjük nyilván, mindaddig, amíg haza nem kell szaladni a családhoz pénzért, hogy kiváltsuk a barátainkat a börtönből. Ugye, tehát valójában ez nem egy esetleges attitűd. Azt gondolom, hogy a beat mozgalomban és az egész beat forradalomban, vagy ennek a 60-as évek forradalmi generációjának ez egy nagyon fontos attitűdje. Abban a szempontból nagyon fontos, hogy teljesen áthatja az egész gondolatvilágot. Tehát forradalom ellene a fennállónak, támadjuk meg, romboljuk le, csináljunk valami mást, legyen egy másfajta közösség. De mindig megmarad valami módon gondolkodás a háttérében, valahogyan mindig megmarad egyfajta, megőrződik egyfajta biztos háttér, ahonnan ezt az egész dolgot véghez lehet vinni, ahova vissza lehet vonulni. Valamilyen értelemben ez nem élet-halál kérdés. Ez nem élet-halál kérdés. Végül élet-halál kérdéssé válik, majd fogjuk a végén látni, de az véletleneken múlik, hogy valami élet-halál kérdéssé válik. Igazából a dolog természetes menete szerint ez nem élet-halál kérdés. Szeretnénk egy új világot csinálni, szeretnénk egy forradalmat, szeretnénk átstruktúrálni a közösségeket, az értékrendet, és akarjuk is, és beleüvöltjük a levegőbe, vagy a nem tudom én, a hatalom képébe ezt, meg azt, meg amazt, és jól megmondjuk a nem tudom kiknek, de mindig megmarad egy visszavonulásnak a lehetősége. Mindig megmarad. Vagy majdnem mindig. Ez egy nagyon fontos szempont, azt gondolom az egész megértési szempontja. Nincs telenetnek a pozíciója, tehát egy jó pozíció, onnan el lehet indulni, de nincs tele, azért, miért is lehetne? Nyilván azért, mert az igazi nincstelen az, akinek nincs hova visszavonulnia, ugye? Tehát az igazi, tehát valaki eljátszhatja, vagy belebocsátkozhat a nincstelenségbe, akkor, amikor tudja, hogy azért van egy társadalmi közeg, amelyik mindig ki fogja halászni onnan. Amelyik tudja, hogy azért vissza lehet menni a szülői házba, vagy ide lehet, vagy oda lehet, vagy amoda lehet menni. Az igazi nincstelen azonban, akiből igazi forradalmára válhat valaki, az nyilván az a fajta nincstelen, akinek igazából nincs hova visszavonulnia, aki csak a láncait veszítheti, ahogy egy híres szerző mondta a 19. században. Vagy kettő. Tehát végső soron ez a szempont, tehát az a szempont, hogy mi az, amit várni lehet, mi az, amit egy ilyen mozgalomtól várni lehet, az itt szépen megjelenik. Menjünk tovább akkor, jó? És nézzünk egy további részletet.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my legs, I got my fingers, got my legs, got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, mother. I got laugh, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches, toothaches, bad times, too, like you. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles, I got life.
Oké, okay. Nem is tudom. Erről inkább nem mondanék semmit, menjünk tovább. De nagyon jellegzetes, azt hiszem. Na, annyit azért mondanék, hogy tehát, hogy itt a főhős ugye kinyilvánítja magát valamilyen értelemben, tehát úgy is mondhatnám, hogy meg bemutatja azt a magatartást, vagy azt a lehetőség tartományt, ami tipikusan egy ilyen attitűdből, tehát mondjuk egy olyan attitűdből, amikor az ember valóban szabadnak érzi magát, és szembesíti ezt a szabadságot a fennálló rendel, mi jöhet ki. Ugye? Tehát valami módon ez jön ki belőle, egy ilyen botrány jön ki, vagy ha tetszik, egy óvatos rombolás, amelyik azonban nagyon jól mérlegelve van, ha szabad így mondani. Ugye? Tehát, hogy jól célzottan, vagy ki van, hogy kell ezt mondani, ki van centizve, igen, talán ez jól hangzik, ugye? Tehát ez egy ilyen kicentizett forradalom, vagy kicentizett nekitámadás a fennálló rendszernek. Azt gondolom, hogy ez szintén egy rendkívül fontos attitűd, abban a szempontból, hogy nagyon jellemző erre az attitűdre, erre a beat, pop, rock, bigyóra. Na jó, menjünk tovább akkor. A következő híres és hírhet és nagyon fontos.
She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the Grateful Dead. Darling, gimme head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Gimme down the there hair, shoulder length or longer, here baby, there mama, everywhere daddy, daddy. A home to the fleas in my hair, a home for fleas, a hive for bees, a nest for birds, ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen, knotted, polka dotted, twisted, beaded, braided, powdered, flowered, and confetti, bangled, tangled, spangled, and spaghetti. Gaga at the go-go when they sing me in my toga. My toga made of blonde, brilliantine, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hey, blow it, show it.
Nos, tehát akkor a hair, ugye nyilvánvaló, hogy miért. Igazából nem is kell erről sokat beszélni, nagyon világosan látszik, tehát hogy a hajviselet és a hajhoz való viszony hogyan tudta kifejezni azt az értékrendet, amiről eddig is beszéltünk. Ugye megjelenik itt is a szabadság, megjelenik a sokféleség, sokféleségnek a szépsége, gyönyörűsége, és megjelenik az, hogy én döntöm el, megjelenik az individuális szabadság, és máshez hasonló dolgok is. A hajviselet és a hajviselethez való viszonyt ilyen értelemben koncentráltan tartalmazza mindazokat a dolgokat, amelyekről szól volt. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen talán, most ugyan esetleg fura elképzelni, de valóban tényleg a hajviselet az egy ilyen nagyon fontos értékhordozóvá tudott válni. Ezek nagyjából ezeknek az értékeknek a hordozója, amelyekről eddig is beszéltünk. Mondjuk a Forman filmjében annak még különösen jelentősége van, hogy itt egy börtönről van. Tehát ugye tehát átmenetileg börtönbe zárják ezt a társaságot, és hogyan elválasztva egymástól a börtön két része. Ugye? Tehát az erőszak és a szabadság, ugye valami módon. Tehát valójában ez a rács két oldala, hogyha tetszik. Tehát az egyik oldalán az erőszak tombol, a másik oldalán a szabadság tombol. De mind a két tombolás, mind a két péktelenség valami módon meg van fékezve a közösség által, hát be van zárva. Úgy tűnik, hogy tehát a kirobbanó energia, a tombolás az nem elfogadható a társadalom számára, és mindenképpen valami módon korlátok közé kell szorítani. Akár szabadságról van szó, akár erőszakról van szó. Oké. Hát akkor menjünk talán tovább egy kicsivel, vagy sokkal, nem tudom. Szóval azt hiszem, hogy itt ezen a ponton kicsit fel kell gyorsítani, mert nem jutunk a végére, talán itt se. De megemlíteném talán, hogy ettől a ponttól kezdve fokozatosan kezd kibontakozni a közösségbe való beolvadás, vagy a közösségbe való beolvadásnak a problémája. Tehát, hogyha hogyan lehet megőrizni valami egyéni attitűdöt, valami egyéniséget egyáltalán, hogyha az emberre például a hippi mozgalomból következő, vagy a droghasználatból, hippi mozgalom droghasználatában, meg egyáltalán ebben az egész gondolatvilágból következő ez a fajta értékrend ráhárul, mit lehet itt tenni, lehet-e valamit csinálni, vagy nem lehet. Meg tudja őrizni az ember az identitását, vagy se. Itt mondjuk ennek a problémának, amit megemlítettem, ennek egy nagyon kifejező változata található meg talán, akkor meg fogunk állni, hogyha azt észreveszem. Végülis azt hiszem, hogy most már csak egy vagy két dalt fogunk meghallgatni, és valamiféle konklúzióra próbálunk jutni, hogyha ez egyáltalán lehetséges. Ugye itt nagyon láthatóan arról van szó, hogy a személyesség és a személyiség és az újfajta közösség, amely közösség ugyancsak egy újfajta közösség, ahogyan beszéltünk róla, tehát nem a hagyományos közösség, nem a hagyományos családi közösség, nem a hagyományos közösség, ez milyen konfliktusokkal jön létre, hogyan jöhet létre. Most nézzük meg ezt. Abban a reményben, hogy létrejöhet egy ilyen. Good morning, starshine. You lead us along, my love and me as we sing our early morning singing song. Wake up, Lupin, living avenue, be la la. Saba, Nubia, Banaba, Lili, Lolo. Oké, tehát akkor elvileg létrejöhetne, talán ha meg tudjuk oldani ezeket a személyes konfliktusokat, akkor ki tudunk alakítani egy ilyen új típusú közösséget, de ahogyan tudjuk, a dolog azért nem olyan egyszerű. Nyilvánvalóan most jön az a része a konfliktusnak, amelyik nem a személyek közötti viszonyról szól, hanem a nagy struktúrákat, tetszik a hatalom vagy a társadalom hagyományos erői, és az új szerveződő, vagy nem kialakuló félben lévő közösség közötti konfliktus. Tehát, hogy vajon ebben a konfliktusban lehet-e valami eredményt elérni, vagy nem lehet elérni, és akkor persze azt fogjuk látni, amit hát nyilván mindenki tud, hogy ebben a konfliktusban természetesen, ahogyan a Beat mozgalom is elbukott, ugyanúgy azok a képviselők is, akik ennek a konfliktusnak a szereplői, azok szintén elbuknak valami módon. Ahogyan most mindjárt fogjuk ezt a dolgot látni.
We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy. Listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, a genius.
Let the sun shine.
még hagyd mondjak egy-két mondatot az utolsó néhány dallal kapcsolatban. Ugye az úgy tűnik, hogy tehát ki lehet ilyen alternatív közösségeket alakítani, és ezek az alternatív közösségek meg tudnak maradni valamilyen módon, tehát létrejöhetnek, azonban nyilvánvaló akkor, amikor kapcsolatba, vagy kontaktusba, vagy inkább konfliktusba kerülnek a hagyományos közösségi értékrendet képviselő makrorendszerrel, mondjuk az államhatalommal, akkor ennek az összeütközésnek nagyon fontos áldozatai vannak. Ez egy áldozatos dolog a szónak mindenféle értelmében természetesen. Az a kérdés persze, hogy ennek az összeütközésnek, ennek a konfliktusnak lehet-e előrelátható eredménye? Van-e valami eredménye? Hát itt azt a pozitív üzenetet kapjuk, hogy valami eredménye volt és van ennek az új közösségi értékrendnek, vagy közösségi építésnek. Tehát úgy tűnik, hogy akár az eredeti műből, akár Forman művéből azt láthatjuk, hogy valami változás mégiscsak bekövetkezett, ugyan áldozatokkal jár, de valamilyen változás mégis létrejött, nevezetesen hát felkeltek a tömegek a háború ellen, és valamilyen módon valóban vége szakadt például a vietnámi háborúnak. Az igaz, hogy azóta van egy csomó más helyette, de valamilyen értelemben mégis itt valamiféle változás az létrejött, kialakult. Hogyha most ezt az egész beat mozgalomra próbáljuk általánosítani, akkor azt lehet mondani, hogy általában az államhatalommal vagy az állami gépezettel való konfliktus az azt eredményezte, áldozatokat eredményezett mindenféle területen, és nem hozott létre döntő forradalmi változásokat. Ugye? Tehát az egész hatalmi gépezet, az egész államhatalom, az egész politikai és társadalmi rendszer lényegében változatlan maradt. Ami megváltozott, mondhatom azt is, hogy amire ki tudott terjedni ez a forradalmi attitűd, az a mikroközösségeknek a világa. Tehát azt is lehet látni, valóban, tehát a beat forradalom, vagy a 60-as éveknek a forradalma, amiről tehát az egész mozgalom szól, az végső soron nem az államgépezetet és a hatalmi struktúrát változtatta meg, ilyen hatásai ugyan néha-néha sikeresek voltak, máskor meg sikertelenek, de ebben a konfliktusban kialakult egy olyan, mondhatnám, magánéleti stratégia, amely magánéleti stratégia magánéletet alakította át valami módon. Megváltozott az embereknek az egymáshoz való viszonya, megváltozott a családnak a jellege, megváltozott a szexualitáshoz való viszony, megváltozott, mit tudom én, a drogozáshoz való, mássághoz való viszony. Nagyon sok dolog megváltozott, ez a változás lassacskán végbe ment, és ez a változás végső soron nagyon nagy részben ennek a mozgalomnak és az ilyen típusú mozgalmaknak az eredménye. De az egész társadalmi gépezet az intakt maradt ez a helyzet. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Rock operák. A 2004 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.